kezdjük kicsit messzebbről, mint a jelenlegi helyzet, hogy mi annak az oka történelmileg, hogy az ortodox egyházakban tulajdonképpen különböző egyházak vannak. Van román ortodox egyház, görögországi ortodox egyház, orosz ortodox egyház. Mi ennek az oka, hogy ezek különálló egyházak?
Hát ennek nagyon egyszerű a magyarázata, mégpedig az, hogy ellentétben a katolikus, a római katolikus egyházzal, ami egy univerzális, egy az egész, tehát a világot átfogó rendszerrel, struktúrával rendelkezik, addig az ortodoxia felépítésében megmaradt a nemzeti egyházaknak a struktúrájánál. Na most ez a nemzeti egyház struktúra, ez nem volt teljesen mindig nemzetek szerinti, ugyanis nagyon sok esetben ezek igazodtak egy adott országhoz. Tehát példának vehetjük a Szovjetunió esetét, ott a Szovjetunióban az orosz ortodox egyház lényegében felügyelte valamennyi ortodox nemzetet, itt elsődlegesen az oroszokra, meg az ukránokra és a fehér oroszokra értelmezem, bár kivételként az ortodox egyházban, Szovjetunióban működött egy teljesen önálló autokefál grúz ortodox patriarkátus is, ami mind a mai napig működik. Ugyanakkor például Jugoszláviában, bár elsődlegesen a szerb ortodox egyház Szerbiában működött, de Montenegróban, Boszniában, Bosznia-Hercegovinában, vagy akár részben Horvátországban is voltak egyházmegyéi. Ezeknek az országoknak a megszűnése után önálló államalakulatok jöttek létre. Ugye Oroszországban a három nagy szláv nemzetről, népről vagy országról beszélhetünk, ugye Oroszországról, Fehér Oroszországról és Ukrajnáról, akinek egy eléggé, számukra legalábbis egy eléggé kacifántos és zavaros történelmi hátterük van. Itt az etnicitás nem tisztázott teljesen, vagy számunkra nem mindig érthetően tisztázott. De visszatérve az eredeti kérdésre, a lényeg az, hogy az ortodoxia szervezetében, struktúrában megtartotta az eredeti nemzeti egyházaknak a rendszerét, és ezek a nemzeti egyházak valamilyen szinten önállóságnak örülhettek. A önállóságnak a legjelentősebb formája az autokefalitás, ami magasabb szintet jelent az autonómiánál. Ez egy kimondottan az ortodoxiában használatos szó, az autokefál. Hát magyarul lefordítva kicsit furán hangzik, mert azt mondom, hogy önfejű. Tehát lényegében a saját maga feje után megy. Ez még egyszer mondom, a magyarban egy kicsit furcsán hangzik, mint az ortodoxiában ez egy teljesen bevett kifejezés. Az ortodox egyházak rangsorában vannak a hagyományos autokefál egyházak, ezek közé tartozik a konstantinápolyi patriarkátus, az antiókiai patriarkátus, ami Szíriában működik, az alexandriai patriarkátus, ami Egyiptomban, Alexandriában városában található a székhelye, de egész Afrika a missziós területe, lényegében a jurisdikciója alá tartozik Afrika teljes kontinense, és létezik a jeruzsálemi patriarkátus. Ezek a klasszikusan történelmi patriarkátusok, hogy a történelem során jöttek létre a különböző nemzeti egyházak, ezek között tartozik többek között az orosz ortodox egyház, a szerb ortodox egyház, a bolgár ortodox egyház, a román ortodox egyház, görög ortodox egyházról is beszélhetnénk, de az korábban a konstantinápolyi patriarkátus alá tartozott. Most a dolognak van egy érdekessége, ezt csak zárójelben jegyezném meg, hogy a görög ortodox egyház az tulajdonképpen két kifejezést akar. Egyszer van a konstantinápolyi egyetemes patriarkátus, aminek a székhelye Isztambulban van, és ehhez az egyházhoz tartozik a görög diaszpóra, tehát a világ bármely pontján élő görög kisebbség, valamint Görögországnak, a görög szigetvilágnak egy része, a Dodekaniszoszi szigetek és Kréta. A görög ortodox egyház, ami szintén autokefál egyház, nincs patriarkátusi rangon, tartozik Görögországnak a többi része, tehát a szárazföldi rész és a Jón-tengerben található szigetek, tehát Korfu és ezek a területek. Tehát ez volna az, amit azt mondom, hogy lényegesként kell kiemelni, amikor arról beszélünk, hogy az ortodoxiában nem egy egyetemes világszervezet, hanem a Nemzeti Egyházaknak a szervezete van. Ugyanakkor dogmatikai egység, a tanbeli egységre az ortodoxia mindig is nagy figyelmet fordított, ezért voltak az egyetemes zsinatok az egyház történetében, amelyben elsődlegesen dogmatikai kérdéseket egyeztettek, tehát dogmatikai eltérés, tanításbeli eltérés az ortodoxián belül nem létezik. Vannak szokásokban eltérések, például ilyen szokás az, hogy a naptár kérdése, a naptár használatnak a kérdése, tehát vannak egyházak, amelyek a régi julián naptárt használják, mint mind a mai napig, ezek közé tartozik az orosz ortodox egyház, a szerb ortodox egyház, a jeruzsálemi patriarkátus, és vannak az új naptáros egyházak, amelyek tartozik a konstantinápolyi patriarkátus, többek között a román ortodox egyház, a görög ortodox egyház, és a bolgár ortodox egyház.
Köszönöm. Folytassuk onnan, hogy említette, hogy tulajdonképpen a nemzeti lét az, ami meghatározza ezeknek az egyházaknak a különválását, különállását. És akkor, ha itt rátérünk az ukrán ortodox egyházra, akkor néhány évvel ezelőtt jött létre gyakorlatilag az ukrán ortodox egyház, akkor ez ebbe a folyamatba illik bele, amit az ukrajna történelme, az ukrán nemzeti identitás, és ez ennek egy része, hogy fontos volt az Ukrajnában élő ortodox híveknek, hogy egy saját egyházuk legyen? Vagy ön hogy látja ezt a folyamatot?
Igen, hát ez egy roppant bonyolult kérdés. Én is próbáltam tanulmányozni ezt a szituációt. Ugye Ukrajnában alapvetően két nemzetiség él. Élnek az ukránok, akik ukrán nemzeti identitással rendelkeznek, és élnek oroszok is, akik szintén a saját nemzetük, csak a saját népük identitását vaják. Ők nyelvileg is egy picit különböznek, és bár a Szovjetunió idejében ez így keveredve volt, és lényegében nem számított, hogy ki melyik nemzetre tartozik. Ugye Ukrajna függetlensége és a Szovjetunió széthullása után kezdett akuttá válni ez a kérdés, és ez a kérdés egy idő után megjelent az egyházi jurisdikció kérdésében is. De mint már mondtam, a Szovjetunión belül az orosz ortodox egyháznak kiemelkedő szerepe volt, és vezető szerepe volt a szomszédos, nem orosz tagköztársaságok egyházaiban is, tehát mind a fehér orosz ortodox egyház, és az ukrán ortodoxia is, ortodox parókiák is, tulajdonképpen a moszkvai patriarkátus fennhatósága alá kerültek. Majd ugye felbomlott a Szovjetunió, és megindult ez az önállósodási folyamat, ami nyilván, hogy a moszkvai patriarkátus nem nézte jó szemmel, mert nehéz lemondani körülbelül 12 000 egyházközségről, ami a mai Ukrajna területén található, annak ellenére, hogy ezeknek egy része továbbra is ortodoxnak vallja magát. Most Ukrajnában egy eléggé faramúci helyzet alakult ki, ugyanis jelenleg három ortodox egyház is működik az ország területén belül. Egyrészt a moszkvai patriarkátus, az orosz ortodox egyház fennhatósága alá tartozó egyházszervezet, és azon belül van pedig még két ukrán egyház is. Az egyik az, amelyet a konstantinápolyi patriarkátus is ugye 2018-ban vagy 2019-ben elismert autokefál egyházként, és van még egy 1992-ben, tehát közvetlenül Ukrajna megalakulása után alakult, lényegében szakadárnak tekintett egyház, amelynek az esetleges egyesülése most az önállóvá vált ukrán ortodox egyházzal szintén napirendre került.
Mit jelent az, hogy szakadár egyház egyébként?
Hát a szakadár egyház az azt jelenti, hogy egy közösség az eredeti anya egyháztól eltávolodott. Tehát például a katolikusok esetében beszélhetünk az ókatolikus egyházról, amelyet bár hivatalosan bejegyzett egyházként ismernek el Nyugat-Európában, mégis az első vatikáni zsinat után a római katolikus egyház testéből vált ki, és ezáltal lett szakadár, tehát az, hogy elszakadt az egyháztól, és nincs meg az a történetisége, amely akár az ortodox esetében, akár pedig a katolikus egyház esetében létezik.
De itt a konkrét esetben mi volt az oka, ha ön ezt ismeri, ennek az ukrán vagy Ukrajnában működő ortodox egyháznak a szakadár létében? Itt már valami nemzeti kérdés volt, ami elszakította az eredeti egyházától, vagy itt valami egészen másról van szó?
Igen, hát amikor 1992-ben az információim alapján létrejött az első kísérlet, az autonóm vagy az autokefál ortodox ukrán ortodox egyház megalapítására, akkor a konstantinápolyi patriarkátus, akinek van egy speciális joga az összortodoxiában, mégpedig az, hogy kimondhassa egy adott nemzet egyházának az önállóságát, vagyis az autokefalitását, ezt ebben az esetben 1992-ben a konstantinápolyi patriarkátus még nem tette meg. Tehát szakadárnak minősítették az egyházat, úgy gondolták, hogy fenn kell tartani az orosz ortodox egyház joghatóságát, fennhatóságát továbbra is Ukrajna területén. Ez később, ez az álláspont megváltozott, de itt hát lehet, hogy akár egy picit világpolitikai, legalábbis geopolitikai, és hát nyilván, hogy egyházpolitikai kérdések is fölmerültek, aminek következtében végül is 2018-ban a konstantinápolyi patriarkátus is kimondta, hogy neki joga van akkor is kijelenteni, vagy kiadni egy ország egyházának az önállóságát, az autokefalitását, amennyiben az anyaegyház és az ukrán ortodox egyház esetében az orosz ortodox egyház nem járul hozzá az önállóságnak a megteremtéséhez is, ugyanis az önállóságnak mindig létfeltétele volt az is, hogy az a egyház szervezet, amelyikből kiválik egy adott egyház, egy nemzeti egyház, azzal célul, hogy önálló legyen, autokefál legyen, ahhoz bírnia kell az anya egyháza volt, a korábbi anya egyháznak a jóváhagyását is. Ez az orosz ortodox egyház részéről, ez nem adatott meg az ukrán egyháznak.
Akkor ha jól sejtem, azért ez egy mai napig élő feszültség a két egyház között.
Ez egy mai napig élő feszültség, sőt ez egy nagyon súlyos feszültség a két egyház között, és hát ennek vannak politikai vonzatai is, tehát egyes politológusok, vagy egyes politikai szakértők úgy vélik, hogy hát tulajdonképpen most kirobbant ukrán-orosz konfliktus, vagy háborúnak, és az egyik indító oka lett, vagy az egyik motivuma lehetett az ukrán ortodox egyház elszakadási kísérlete, vagy tulajdonképpen elszakadása az orosz ortodox egyháztól.
Ön mit gondol erről? Ez nem túl erős feltételezés, hogy ilyen vallási oka lett volna ennek a háború kirobbanásának? Ön hogy gondolja?
Hát nem ez a közvetlen kiváltó oka. Ez csak egy olyan motivum lehetett, ami hozzájárulhatott, és itt a feltételes módon van azért a hangsúly, hogy ez a konfliktus kialakult. Tény az, hogy amit Ukrajna akar, az ukrán ortodox hívők akarnak, ez nem is Ukrajna önállósodásával alakult meg, hanem ez már jó volt, több mint majdnem egy évszázados igényük volt az ukránoknak, és most jutott el oda a helyzet, hogy testet öltött ez az elszakadási kísérlet, az önállósodási szándék, és hát ilyen formában csapódott le, hogy egybeesett sajnálatos módon ezzel a háborús feszültséggel, ami kialakult a két ország között.
És ebben a helyzetben egyébként a többi ortodox egyháznak most valami, az elmúlt években valamiféle ilyen igazodást kellett tennie? Tehát úgymond valakinek az oldalára kellett állni, hogy az ortodox, az orosz ortodox egyházzal értenek egyet, vagy az ukránnal? Vagy ez hogyan működik? Most hát, hagyd mondjam, ilyen világi szóval, ilyen diplomáciai igen. Jelleggel, ez hogyan működik?
Itt már így van, nagyon, egyébként a kérdés az nagyon jogos, ugyanis az ortodoxiában is nagyon erősen működik az egyházak közötti diplomácia, és hát ennek pont része az, hogy ebben a feszültségben ki melyik oldalra áll, vagyis ezek nem áll egyik oldalra sem. Igazából én annyira nem ismerem a testvér ortodox egyházak álláspontját ebben a kérdésben, de jelenleg még a döntő álláspont az, hogy bár a konstantinápolyi patriarkátus kimondta az önálló ukrán ortodox egyház létrejött, és kiadta az úgynevezett Tomoszt. A Tomosz ez tulajdonképpen egy szakítást, elszakadást jelent, ez egy ügyirat, amiben megadják a jogot az önállóságra. A többi ortodox egyház is, közte van a román ortodox egyház is, egyelőre nem foglalt állást, pont amiatt, mert az az egyház, amiből kiválni szándékozik, vagy ki fog válni az ukrán ortodox egyház, ez az egyház, az orosz ortodox egyház nevezetesen nem adta meg áldását, nem hagyta jóvá ezt az elszakadást. És ezért a többi ortodox egyház, a szimpatizálás esetében ugye esetleg valaki kötődik jobban az oroszokhoz, valaki inkább az ukránokhoz, egyértelmű állásfoglalást még nem adtak ki.
Önnek ortodox esperesként, vagy csak egyszerűen egy ortodox hívőként nehéz ez a helyzet, hogy most látják ezt a feszültséget? Egyik egyházhoz sem tartozik, ön egy harmadiknak a tagja, de mégiscsak ennek az ortodox pravoszláv közösségnek a tagja. Rossz ezt látni? Nehéz ezt megélni most?
Hát nézze, nyilván, hogy nem kényelmes. Ugye a probléma alapvetően az, hogy itt egy testvérek közötti feszültségre, testvérek, egy nagy családon belüli viszálykodásról, torzsakodásról van szó, és itt kimondott csak az egyházpolitikai vonalat értem, mert az, ami a világpolitikai szinten van, a háború, az kimondottan fájdalmas. Viszont egy kicsit visszajövünk Magyarországra, mert azért Magyarországon is működik 5 ortodox egyház, ugye Magyarországon románok, szerbek, görögök, bolgárok, és hát az orosz ortodox egyház van jelen. Köztünk ezek a úgymond nagy politikai feszültségek sohasem csapódtak le. Tehát a magyarországi ortodox közösségek között mindig is nagyon jó volt a kapcsolat, és mi meg tudtuk beszélni valamennyien, hát úgymond magyarországi gyökerekkel rendelkező ortodox hívők és lelkészek, tudtuk értelmezni ezeket a problémákat, úgymond mondtuk, hogy ezek a nagy okosoknak, ezek a nagy, tehát az egyházi vezetőinknek a problémái, de azt látjuk, hogy mi a mi esetünkben nem a politikai kérdések, az egyházpolitikai vagy a jurisdikciós kérdések dominálnak, hanem inkább magára az ortodoxiára, mindarra a szépségre, amit az ortodox vallás, az ortodox felekezet nyújt, mi arra koncentrálunk, és ezt kívánjuk megélni egyrészt a saját egyházunkon belül, vagy pedig közösségben a többi ortodox egyházzal itt Magyarországon.
És akkor van egy még nehezebb kérdésem.
Igen.
Hogy az orosz ortodox egyház vezetője tett olyan kijelentéseket az elmúlt hetekben, ami gyakorlatilag legitimizálni próbálja a háborút teológiai szempontból az oroszok részéről, hogy ez egy jogos háborúindítás volt. Ezt ön teológiailag hogy látja, és ez így okoz-e feszültséget az ortodox egyházak között ennek a kérdésnek a konkrét megítélése?
Hát igen, ahogy mondta, ez egy még nehezebb kérdés, aminek köszönöm, mégis azt mondom, hogy a hullámai azért hozzánk ide Magyarországra nem csaptak el, de érezzük ennek a problémának a súlyát. Hát erre igazából nem azt mondom, ki akarok bújni a válaszon, de azt mondom, hogyha ez tényleg így van, akkor ez nyilván annak az ortodox egyházi vezetőnek a felelőssége, aki ilyen nyilatkozatot tesz, vagy aki esetleg ilyen politikát folytat. Ebben mi esetleg, nyilván én személyesen nem, de az én egyházi fejevalóim, akár a püspökeink, vagy akár a pátriárkánk megpróbálhatni, vagy megpróbál üzenetet közvetíteni adott esetben az orosz ortodox egyház vezetősége felé. Kérdés az, hogy ez milyen siker legyen, milyen meghallgattatást talál az ő részükről. Tény az, hogy amit én tudok, hogy a román ortodox egyház vezetése elítélte ezt a háborút, függetlenül attól, hogy Kirill patriárka esetleg miket mondott, miket nyilatkozott. A mi egyházunk nem csak hogy segít a bajba jutottakon, tehát a román ortodox egyház eddig is már több mint 2 milliárd forint, hát ezt egy átszámolva forintra értékben nyújtott támogatást az Ukrajnából menekültek számára, és ugyanakkor kinyilvánítja állandóan azt az álláspontját, hogy ennek a konfliktusnak, ennek a háborúnak minél előbb véget kell vetni.
Ja, a beszélgetésünk korábbi részében említette, hogy az ortodox egyházak bár így jogilag különállnak, viszont dogmatikailag egység van köztük. Emiatt kérdezem, hogy egyébként ön úgy gondolja, hogy a teológiai megközelítés szempontjából egységnek kellene abban lenni, hogy az egyház nem támogathat háborút?
Igen, na most, amit ön említ, az nem dogmatikai kérdés. Tehát a dogmatika az a teológiának egy része, sőt a legfontosabb része, de ez a kérdés, amit mondjuk teológiailag próbál megalapozni az orosz egyház, ez nem tartozik a dogmatika hatáskörébe, tehát ez nem dogmatikai kérdés, tehát ilyen kérdésekről, például hogy a háború a kérdése, ez inkább etikai vagy morál-teológiai kérdés lehet, és kevésbé dogmatikai kérdés.
Akkor ez az én tévedésem volt a kérdésben, köszönöm. És én úgy tudom, hogy az Egyházak Világtanácsa próbálta már szervezni, és úgy tudom, hogy szervezik is azt, hogy találkozzon az ukrán és az ortodox egyház vezetője. Mit gondol erről, ez össze fog jönni ön szerint, és ha igen, akkor mit lehet remélni egy ilyen találkozótól? Lehet egy közös békenyilatkozatban reménykedni ön szerint, vagy nagyon távol állunk most ettől?
Hát ez elsődlegesen ott akad meg szerintem, hogy kit tekint az orosz ortodox egyház legitim ukrán egyházi vezetőnek. Tehát, hogy egyáltalán az orosz ortodox egyház bárkit is elfogad ukrán egyházi részről, esetleg tárgyaló partnerként egy ilyen megbeszélésen, egy ilyen béke nyilatkozatot kiadni akaró hát zsinatom, vagy pedig összejövetelen. Én őszintén szóval egy első hallás nem érzem a realitását, tehát itt a nagy politikának kellene előbb lecsillapodnia, tehát magának a háborús helyzetnek kéne megszűnnie, és utána lehetne tárgyalni ezekről a kérdésekről. Nyilván a háború kérdése tűnik az egyszerűbbnek, mert ott csak letesszük a fegyvereket, viszont az egyházi kérdés, ami ugye beszélgetésüknek az apropója kiinduló pontja volt, ez szerintem ennél bonyolultabb kérdés, és egyelőre nehezen látom, hogy a jövőben hogyan tud rendeződni.
Hogyha tulajdonképpen, ha leülnének tárgyalni, akkor az orosz ortodox egyház vezetői az ukrán egyház vezetőivel, akkor elismernék azt, hogy ez egy külön egyház, ugye? Tehát, ha jól értem, ebben egy ilyen csavar is van, hogy
Én ezt gondoltam.
És ön ortodox esperesként, és megint inkább így mondom, hogy ortodox hívőként egyébként, hogy mondjam, üdvösnek látná, hogyha ez a most egyelőre nagyon távolulnak tűnő, de valami közös békenyilatkozat megszülethetne? Ez jó lenne az ortodoxia szempontjából?
Hát egy olyan nyilatkozat, ami a háború befejezőt segíteni elő, az mindenképpen szükséges volna. Hogy az egyházi kérdéseket, még egyszer mondom, hogyan tudnák rendezni, ez alapvetően hát két egyházra, vagy esetleg három egyházra, tehát az ukrán, az orosz és a Konstantinápoly patriarkátusra tartozik ebbe. Én nem tudok, erre nekem nincs igazából ellátásom.
De azt mondhatjuk, hogy az első lenne a béke, és utána lehetne az egyházi kérdéseket...
Hát, feltétlenül így van. Tehát mindenképpen először magának a háborús helyzetnek kellene csillapodni, tehát a fegyvereket le kéne tenni, mindenki vonuljon vissza úgymond a laktanyáiba, és utána kezdjenek el tárgyalni mind a politikusok, mind pedig az egyházi vezetők.
Akkor még egy utolsó témát hagyhozzak ide, ön már említette a menekültek támogatását Magyarországon. Az önök közösségében, egyházában közvetlenül tudnak segíteni a menekülteknek? Tehát érkeznek az önök látókörébe menekültek Ukrajnából, akik egyébként mondjuk ortodox hívőként lelki segítséget is találhatnak az önök közösségeiben?
Közvetlenül én nem tudok arról, hogy nagyon sokan érkeztek volna, tehát itt akár a magyarországi román ortodox egyház megyére gondolok, vagy akár a többi magyarországi ortodox közösségre. Azt tudom, hogy voltak egyházak, akik konkrétan gyűjtést szerveztek az ukrajnai menekültek részére, vagy pedig az Ukrajnában hát éppen a háború sebeit valamennyire kiheverni próbáló hívek részére. Többek között ilyen volt a Moszkvai Patriarkátus alátartozó magyarországi Magyar Ortodox Egyházmegye is. A mi egyházmegyénk az támogatásokat gyűjtött, elsődlegesen anyagi támogatást gyűjtött, amelyet eljutattunk a román ortodox egyháznak, a román ortodox patriarkátusnak, akik ezeket a támogatásokat felhasználják. Egyébként Románia, ezt már említettem az összeget, a román ortodox egyház, hogy mekkora részben segítette a menekülteket. Ugye ezt tudni kell, hogy Ukrajnában, a román-ukrán határ mentén nagyon sok román, tehát több százezer, több 2-300 ezer román ortodox hívő is él, akiknek egy része az elmenekült Ukrajnából és Romániába mentek át, és ezért is hát szükség volt a román ortodox egyház segítségére.